Der Wetter Musik zur Ästhetik des Populären című 2007-es könyvében Ralph von Atten az esztétikai megközelítést a populáris zenei kutatások vakfoltjának nevezte, s noha egy mű megjelenése óta az utóbbi években egyre inkább növekszik az esztétikai elemzésekre épülő, vagy zenei analízisekben kísérletező művek száma, a nemzetközi trendek vizsgálata még mindig a szociológiai szemületi megközelítések túlsúlyát mutatja. Úgy tűnik, a kutatás fő terepe továbbra is ezen a befogadásának általános törvényszerűségei és tágabb összefüggésben az emberi társulások természetének bemutatásai maradnak. Hogy ez a kétféle megközelítésmód milyen szakmai feszültségeket szül jelenleg is, jól mutatja, hogy az egyébként 1980-ban itt a Zenetudományi Intézetben is vendégkutatóként fellépő brit Philip Tagg 2015-ben önálló szervezetet hozott létre Network for the Inclusion of Music in the Music Studies névvel. E komoly vitákat kiváltó lépésével Taggnek bevallottan az a célja, hogy a populáris zene kutatásának szinte kizárólagosan szociológiai fókuszú nemzetközi szervezete, az International Association for the Study of Popular Music, az ISPM, ellenében egybegyűjtse azokat, akik magát a zenét és nem a zenét fogyasztó használó társadalmat helyezik kutatásai során előtérben. Kevesebb szó esik ugyanakkor arról, hogy a populáris zenei műfajok esztétikájának kidolgozását elsőként felvető munkák csakán egyidejűek a populáris zenei kutatások kezdetén. E tekintetben Andrew Chester for a Rock Aesthetics című a New Left Preview-ban 1970-ben megjelent tanulmányát és Richard Melton arra írott válaszát, illetve a német Peter Wicken ebben az évtizedben írott néhány művét szokás megemlíteni. Chesterre hivatkozik a popszociológia egyik legjelentősebb figurája Simon Fraser is, aki Towards an Aesthetics of Popular Music című eszében abban látja a szociológiai jellemzések hiányosságait, hogy az egyéni ízlést és preferenciákat rende a közízlés vagy csoportízlés részének tekinti, és ezért nagyon keveset tudnak mondani a zene egyénre gyakorolt hatásáról. Frizz ebben az írásában önkritikusan azt is elismeri, hogy miközben most arra átfogó képet alkothatunk a zenefogyasztók szokásairól és társadalmi hovatartozásáról, idézem, még mindig nem tudunk eleget a pop és rock zenei nyelvéről. Idézem. A Popular Music Studies és a szociológia, főleg a tudományán kezdeteikor megfigyelhető szoros összefonódásának különböző, egymáshoz azonban több ponton is kapcsolódó magyarázatai vannak. A következőkben a teljesség igénye nélkül ezek közül említenék meg néhányat. A legáltalánosabb az autonóm és funkcionális zene még ma is létező megkülönböztetése, amely az megkülönböztetést bírálók szerint éppen azt eredményezi, hogy a klasszikus zenére koncentráló hagyományos zenetudomány mindegy kisajátítja magának az esztétikai szférát, miközben a zenét a társadalmi kontextusból kiragadva vizsgálja. Ezzel szemben az elsősorban funkció miatt fontos populáris zenevizsgálatára berendezkedett szociológiában épp a zenei szempontok szorulnak háttérbe, és a befogadás aktusa, illetve a zene társadalmi betületei kerülnek az előtérbe. A zenével kapcsolatos tudományos megközelítések egy kétarcúságát generációs különbségekkel is magyarázzák. A főérve ezzel kapcsolatban, hogy a populáris zenei kutatások kezdetei olyan pályakezdő fiatal szakemberekhez kapcsolódtak, akik maguk is ezen a művelő és rajongói közül kerültek ki, újszerű elemzési szempontjaikkal azt is bizonyítani kívánták, hogy elhatárolódnak az akadémikus zenetudománytól. Emellett pedig arra törekedtek természetesen, hogy a populáris zene társadalmi társadalom politikai értékeit és identitásképző szerepeit hangsúlyozzák. Létezik aztán egy olyan a normatív esztétikák irányából érkező érvelés is, miszerint a populáris zene nem zene, vagy legalábbis alacsonyabb rendű a művészi zenénél, komponensét és felépítését tekintve túlottul egyszerű, és ezért formai tartalmi szempontból nem, legfeljebb szociológiailag érdemes vizsgálni azt. De vannak, akik épp az ellenkezőjét állítják, vagyis azt, hogy a populáris zene, és főleg a rock'n'roll-ra megszülető pop zene, több, mint zene. A legkülönbözőbb médiumok, a divat, a kommunikáció, stb. Komplex szövedéke, amelyben a látszólag heterogén elemeket maguk a hallgatók, a pop befogadói kapcsolják össze. Legutóbbiben Popmuzik című művében a német sztáriró Diderikszen érvelt hasonlóan. Mivel a populáris zene gyakran kapcsolódik össze a mainstream kultúrától eltérő szubkultúrákkal vagy ellenkultúrákkal, említsük meg még azt a például Hammer Ferenc által hangozott szempontot is, amely a társadalmi normák és az emberi társadalmások általános szabályának áthágásával áll összefüggésben. Hammer szerint a kelet-európai, az egykori keleti blokk országaiban kialakuló popular music studies azért is különösen érzékeny a populáris, vagy azért is tűnik fel itt a populáris zene rende az alternatív kultúra, a szubkultúra és az ellenkultúrai fogalmaival összefüggésben, mert az emberi társadalmások normáinak természete ott figyelhető meg a legjobban, ahol a normák áthágással kerülnek. Tegyük hozzá, hogy a szubkultúra kutatás az ellen ismert perifériára szorított alkalmasint üldözött jelenségek, akár utólagosan ismertetésére folytatott küzdelem részeként is interpretálható. Leszögezendő, hogy a populáris zene, zenei esztétikai szempontok mentén történő értelmezését elsőként felvetők sem akarták megspórolni a szociológiai szempontot. Azt ugyanis nem mondták kétségbe, hogy a populáris zene olyan jelenség, amely csak a modern gazdasági szervezeti és technológiai struktúrákkal összefüggésben érthető meg. Elemzéseikben ezért inkább a zenei és kultúratudományi elemzések közötti összefüggések megkeresésére és egy társadalom történet, illetve zenei szempontokat ötvöző eljárás kidolgozására koncentráltak. Joggal vetődhet föl, hogy az elkötelezett baloldali Chester és az NDK-ban szocializálódó Vike efféle törekvéseinek hátterében az 1960-70-es években elsősorban a szovjet érdekszféle országaiban kibontakozó új szemléletű marxista zenetudomány és zeneszociológia áll, amely a zenei és szociológiai szempontok zenei elemzésbe történő együttes bevonására törekedett, és az így kialakított vizsgálati módszerét a komoly zenétől a közzenéi valamennyi zenetípusai zenei jelenségre kikívánta terjeszteni. Mindezt már csak azért is fontos megemlíteni, mert a Popular Music Studies-ra egy mindössze 2-3 évtizede létező, jellemzően nyugati orientációi disziplinaként szokás gondolni, miközben az államszocialista időszakban a nyugatival egy időben induló hasonló kutatások kelet-európai története, még lokális szinten is csak nem teljességgel feltáratlannak és ismeretlennek számít. Pedig ezek a munkák nem feltétlenül a nyugati trendeket követték, hanem önálló módszertannal és témafelvetésekkel jelentkezték. A magyar zenetudomány és zeneszociológia a keleti blokkon belül az ilyen kísérletek egyik legfontosabb terepének számított. Ezek az 1960-as évek elején kibontakozó kutatások azonban egyáltalán nem rajongókhoz és rockzenészekhez, vagyis az évtized elején Magyarországra is betörő új populáris zenei műfajok népszerűsítésében érdekelt fiatalokhoz köthetők, hanem a 40-es éveikben járó a magyar zenei élet működését meghatározó intézményekből érkező klasszikus zenei műveltségű akadémiai kutatókhoz. Ennek az első generációnak a tagjai Rosonczi Ágnes, Margot János és Vitány Iván már nyitottak voltak korábban általuk is épített sztálinista rendszer hibáival való szembenézésre, és a forradalom utáni új kultúrpolitikai irányvonalhoz alkalmazkodó tudományosság megalkotására. A populáris zene egyiküknél sem független kutatási területként jelent meg, hanem egy nagyobb szabású társadalmi, szociológiai vagy szociológiai fókuszú történeti vizsgálódás részeként. A szóban forgó szakemberek közhasználtú zene iránt érdeklődése azért is figyelembe kerül, mert bár a hivatalos álláspont szerint a szocialista kultúrában el kellett vetni a komoly és könnyű polgári kultúrában megismert értékelő megkülönböztetését, és elvben a két zenei szféra politikai és gazdasági kérdésével együtt kellett foglalkozni, a populáris zene mégsem vált egyenrangúvá a művészi zenével. A dihotómia fenntartásában nem csak a zenész társadalom elutasításának, hanem a néptövegek nevelését célul kitéző, de legalábbis egy célt hangoztató, profiában elitistának mutatkozó politikai vezetésnek is komoly szerepe volt. Előbb az emberek esztétikai nevelésének, a sztálinizmus utolsó és a Kádár-korszak első éveiben különösen sokat hangoztató programja lehetetlenítette el a komoly és könnyű zene között feszülő ellentét feladását, hiszen a program éppen azt célozta meg, hogy a zenehallgatók világos különbséget tudjanak és akarjanak tenni az esztétikai értékes és értéktelen zene között. Később, a 60-as évek második felétől aztán a szórakoztatóipari termékek értékesítéséből származó és végső soron a magas kultúra támogatására fordítható gazdasági haszon az államot még inkább érdekelté tette a kézzelvészféle szétválasztásában. Az államszocializmus időszakában mindvégig érvényben maradt át egyfelől az úgynevezett normatív esztétikai megközelítésmód, amely a komoly zenéhez képest alacsonyabb rendűnek, fejletlenebbnek minősítette a populáris zenét, szinte kizárólag a szórakoztatás funkcióját társítva ahhoz, de emellett azt a szociológiai alapú elgondolást sem vetették el, amely alapján a különböző zenei ízléstípusok különböző társadalmi osztályokhoz kapcsolódnak, és így a populáris zene rendszerint a kispolgárság maradványaihoz, illetve az ízlését tekintve egyelőre fejletlen, esztétikai nevelésre szoruló munkás és paraszti rétegekhez kapcsolódott. És ne feledkezzünk meg a politikai alapon történő válogatásról sem, amelynek következtében bizonyos műfajok vagy zenélési típusok, például a jazz, státusza változott annak megfelelően, hogy a hatalomnak aktuálisan milyen szárnyékai voltak vele. A következőkben bemutatni kívánt kutatók kapcsán azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy miként tudtak ezekkel az előítéletekkel megküzdeni, mi miatt vállalták a hatalommal történő konfrontációt, és mi az, amelyeket származásuknál, műveltségüknél vagy meggyőződésüknél fogva maguk sem tudtak vagy akartak meghaladni. Munkásságuk tétje vagyis az volt, hogy megtalálják-e a zene és társadalomtudományi diskurzusokban, és még inkább megtalálják a populáris zenét a zenehelyét a zene és társadalomtudományi diskurzusokban, és még inkább, hogy bizonyítani tudják-e létjogosultságát a szocialista zenekultúrában. Ha már most számba kívánjuk venni mindazokat a tényezőket, amelyek elősegítették a közhasználatú zene kérdését érintő tudományos értekezések létrejöttét, akkor mindenek előtt az 1960-as évek elején a zenekultúrában lezajló olyan általános változásokra kell utalnunk, mint a populáris zenei szintérnek a rock and roll és főleg a beat hatására történő átrendeződésére, és ennek hatására a korábbiaktól eltérő zeneszerzői, illetve befogadói szerepek és magatartásformák megjelenésére. Az új szerepek és magatartásformák aztán a tudományos megközelítés módok változását is elkerülhetetlenné tették. Amíg a könnyű zenei szerzemények alkotói klasszikus műveltségű, komoly zenei műfajokban és technikákban jártas muzsikusok voltak, fel sem merült, hogy a populáris zenei produktumokkal nem zenei, hanem társadalom és ifjúságpolitikai szempontból is foglalkozni kell. Igazán csak az amatőr zenélés tömegessé válását és az együttes, mint új előadói szerzői minőség megjelenését követően jött szóba, hogy az addig kizárólagosnak számító esztétikai kompozíciós megközelítésmód felülvizsgálatra kiegészítésre szorulhat. De ezzel kapcsolatban megemlítendő a párt művészetpolitikájának már Sztálin halála után meginduló fokozatos revíziója is, amelynek a populáris zenében kapcsolatos legjelentősebb hozadéka, hogy az 1953 után már nem a nevelő célzatú esztétikai és ideológiai szempontból ideális műalkotás megteremtése számított az elsődleges célnak, hanem egyre több szó esett a befogadók tényleges igényeinek, preferenciáinak feltérképezéséről, és ezzel párhuzamosan, ahogy már feltebb említettem is, az esztétikai és ízlés nevelés kérdéseiről. Tárgyunk szempontjából azonban talán még nagyobb hangsúlyt kaphat a tudományok 1956 után történő általános felértékelődése és az ideológia közvetítésben betöltött szerepük megnövekedése. Ugye ez az a pont, ahol az előadáson kapcsolódik a korábban Andrással tartott közös előadáshoz. A tudományos szemlélet, a tudományos módszerek óvatos alkalmazása ráadásul a párt és a hatalmi szervek munkájában is mindennapi gyakorlattá vált. Magyarországon például 1966-ban már határozat mondta ki, hogy a tudományos felmérés és nem az ideológiai előfeltevés a politikai gyakorlat számára támogatott. De tulajdonképpen már ezt megelőzően is az 1960-es évek elejétől kezdve a valóság megismerése és a tömegek igényének feltérképezése jelszavával rendszeressé vált a hatalom által megrendelt és lebonyolított felmérések és statisztikák közvéleménykutatása. A tudományos diskurzusok pedig eközben a témafelvetések és a módszertan szempontjából is színesebbé és szabadabbá válhattak, és azzal hogy a hatalom már csak a fő ideológiai kereteket kívánt elsősorban meghatározni. A szakemberekre pedig inkább partnerként és nem megrendelőként számított, különösen az ideológilag elkötelezett értelmiségék számára nagyobb terepet nyitott az egyéni kezdeményezéseik megvalósításához. Hogy a tudomány és a politika populáriszerű kutatások szempontjából sem voltak egymástól a szocializmusban külön választhatóak, arra jó példa lehet és részletesebb feldelmást érdemelhet e kutatások főszereplőinek politikai és közéleti szerepvállalásai és a tudományos munka politikai jelentőségéről tett nyilatkozataik számbavétele is. Maróti János és Vitányi Iván például rendszeresen szólaltak fel különböző pártszervezetek vagy bizottságok ülésein, és gyakran megrendelés írott jelentésekkel, bírálataikkal is segítették azok munkáját. Az elemzések politikai felhasználásának gyakorlat eredményezte azt is, hogy a párt tudománypolitikai irányelvei kettős funkciót állapítottak meg a tudomány számára. A megismerés szolgáló úgynevezett valóságfeltáró és a tudat átalakítását segítő úgynevezett ideológiai funkciót. Az ideális képlet szerint egy két funkciónak ki kellett egészíteni egymást, mégpedig úgy, hogy a valóságfeltárás mint egy előkészíti az empirikus megismerés elemeit felhasználó, de már magasabb rendű elmélet és ideológiai megalapozottságú munka kibontakozását. Ez a felosztás azonban a valóságban inkább egymás mellettiséget jelentett, és a marxista filozófia alapvetéseit érvényesítő kutatásokon túl lehetőséget adott az ideológiának kevésbé terhelt, leíró jellegű munkák megjelentetésére is. E két irányzat bizonyos mértékben a korszak valamennyi tudományában megjelent, de szembenállásuk különösen a társadalmi tervezésben is bevont disziplinákban, például a 60-as években dinamikusan fejlődő szociológiában vált látványossá. A főként a modern szociológia és a dogmatikus örökségétől szabadulni vágyó zenetudomány eredményeire építő kelet-európai zeneszociológiai és az azokhoz kapcsolódó populáris zenei kutatások a módszertant és funkciót illetően szintén nem voltak egységesek. Megkülönböztetésükre érdemes lehet a zenei élet szociológiája, illetve a tulajdonképpen zeneszociológia vagy marxista zeneszociológia Dieter Schuller által használt fogalompárosat. Az előbbi a hallgatók reakcióinak, illetve a terjesztés mechanizmusoknak feltárására és tényszerű leírására, a zene egyfajta társadalom történetének és a zenei alkotás szociális feltételeinek bemutatására törekszik, az utóbbi viszont nem elégszik meg ezzel, és a műalkotás tanulmányozása nélkül elégtelennek ítéli az elféle munkát, ezért inkább a szociológiai interpretáció, illetve a hagyományos zenei esztétikai elemzés összhangbahozását tűzte ki célul. Ez az irányzat abból az adornói előfeltevésből indult ki, hogy a társadalmi vonatkozások nem csupán a zene életének külső keretét biztosítják, hanem magához, a zene lényegéhez tartoznak hozzá. Bár Schuller is utalt arra, hogy a pozitivista leíró és a lényegláttató elméletalkotó irány nem helyettesítheti, legfeljebb kiegészítheti egymást, a 70-es évek közepén arra is kénytelen volt rámutatni, hogy a feladatok pontos tisztázása hiány a zeneszociológia tudománya továbbra is legitimációs gondokkal küzd. Ugyanezt a problémát taglalta Karl Dahlhaus, das musikalische Kunstwerk, az Gegenstein der Soziologie című 1974-es előadása is. Az államszocialista Magyarországon, mint látni fogjuk, a Schuller által megnevezett mindkét irányzatnak akadtak követői és művelői. A zenei élet szociológiája Losonczy Ágnes nevével kapcsolódott össze, míg az elméleti megalapozású marxista zeneszociológiát egyfőre Maróti János és az MTA által vezetett zeneszociológiai osztályának néhány munkatársa, másfelől a Népművelési Intézetben és a Tömegkommunikációs Kutatóközpontban dolgozó Vitány Iván, illetve az ő által szervezett munkacsoportok igyekeztek meghonosítani. A zenével kapcsolatos szociológiai kérdések egyébként a 60-as években a szovjettábor zenetudomány életének egészében nagy jelentőségűvé váltak, sőt kijelenthetjük, hogy a zeneszociológiai megközelítés mód a marxista zenetudomány egyik zászlóshajójával lépett elő. Ez bizonyítja, hogy a kelet-európai országok muzikológiai diskurzusának összehangolására összehívott első nemzetközi marxista zenetudományi szemináriumon a felszólaló Antonin Szikra a műalkotás társadalmi történelmi feltételezettsége és a zenei konstrukció többek, közötti, bocsánat, tehát a műalkotás társadalmi történelmi feltételezettsége és a zenei konstrukció közötti viszony tisztázását a legfontosabb feladatok közé sorolva, felhívva egyúttal a jelenlevő többek között Maróti János figyelmét az ilyen irányú próbálkozások addigi eredménytelenségére is. Minden bizonnyal ez az esemény és a hozzája hasonló későbbi nemzetközi tanácskozások is hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarországon is megsokosodtak a zene és társadalom összefüggéseire is rákérdező kutatások, amelyek a kulturális vezetés új direktíváinak megfelelően már gondot fordítottak többek között a falu és a város zenei kultúrái közötti szintkülönbségekre, valamint a munkásosztály kulturális helyzetének feltérképezésére is, és idővel az ifjúság mint önállónak elismert társadalmi réteg zenei érdeklődésének elemzését is megkerülhetetlennek minősítették. A populáris zene problémaköre azonban nem csak ezekkel a szociális társadalom zenei életét újszerű módon maga teljességében vizsgálni kívánó munkákban kapott helyet, hanem a szabadidőről és főleg a szórakozás szocialista kultúrában betöltött szerepéről, illetve a szórakozás és művelődés viszonyában folytatott eszmecserékezés kapcsolódott. A párt a 60-as években még nem teljesen ismerte el a szocialista ember szórakozáshoz való jogát, és a szabadidőnek is elsősorban azt a formáját tekintette elfogadhatónak, amely az ember művelődését, személyiségének kibontakozását, vagyis a korábban hivatkozott esztétikai nevelés programját segítette elő. Ez azonban a gazdasági irányítás kultúrára vonatkozó 1966-tól kibontakozó reformjával egyre inkább megváltozott, hiszen az állami érdekei innentől alapvetően azt kívánták, hogy a szórakozás és művelődés minőségei szétválasztásra kerüljenek, és egy olyan modell kerüljön kidolgozásra, amelyben a nagy gazdasági hasznot hajtó, de megvetett szórakoztató ipari termékek értékesítéséből származó profitból fedezzék a költséges, szocialista magas kultúra kiadásait. Egy dicsadónak is csúfolt jutalék bevezetése, illetve az értékes és szórakoztató kultúra támogatási közötti egyre látványosabb különbségek előlegezték meg a 70-es évek egyik legélénkebb és legmesszebbre ható tudományos és közéleti vitáját, amely a szórakozás, nevelés és művelődés szocialista viszonyok közötti összefüggésére zajlott. A legfőbb kérdés ezúttal is az volt, hogy egy szocialista ország kultúrpolitikája engedhet-e abból az elvből, hogy a néptömegeket képessé akarja tenni a magasabb rendű művészet befogadására és elsajátítására, illetve hogy emiatt törekednie kell a magas és szórakoztató művészet közötti különbségek eltüntetésére. A populáris zenei műfajok megítélése szempontjából a viták legfontosabb hozadékai alig, ha nem a gicses árművészet és a nem művészet vagy nem esztétikum kategóriájának szétválasztására vonatkozó felvetések voltak. Az eredetileg Lukács Györgytől származó különbségtétel értelmében a kellemesség negatív területei a magát művészetnek hazudó gics és az értékes szórakozás a nem művészet között elsősorban az a különbség, hogy utóbbiból út nyílhat az igazi művészet irányába, és az embertömegek az értékes szórakozásra képesek majd a magasabb rendű művészeti készségét elsajátítani. A szocialista művelődés ide szempontjából értékesek és értéktelennek ítélt művek, illetve alkotás és befogadási formák efféle szembeállítása természetesen nem számított új keletűnek a 70-es években, a könyvzenében, akárcsak a kultúra más területein a kommunisták voltak éppen már a hatalomra kerülések óta igyekeztek azokat a formákat, műfajokat, műveket megtalálni vagy megalkotni, melyek egyszerre szórakoztatnak és nevelnek. Amíg a tudomány és kultúrpolitika Magyarországon szimbiózisban élt egymással, a populáris zenei tárgyú tudományos kutatások közös nevezőjét éppen az a célkitűzésük jelentette, hogy ezt a keresést segítsék, hogy a már e vonatkozásban meghozott döntéseket érvekkel támasszák alá, illetve szükségesítünk az elejét. A következőkben a legjelentősebb koncepció bemutatásakor azt is igyekszem feltárni, hogy a különböző módszertannal dolgozó szakemberek ideológiai, politikai meggyőződése, illetve művészet felfogása miként vezethetett bizonyos műfajok propagálásához és a pártállam hatalomgyakorlási mechanizmusaiban rejlő ellenmondások, buktatók felismeréséhez. Losonci Ágnes egyébként tegnap kapott Széchenyi díjat, úgyhogy talán ez még inkább különös apropót adhat annak, hogy őt vettem legelőre, és róla fogok először beszélni. A pályáját a Népművelési Minisztérium, majd a Filharmónia munkatársaként opera és népzenekutatással kezdő Losonczy Ágnes saját bevallása szerint teljesen autodidakta módon, saját motivációval kezdett szociológiai, zeneszociológiai kutatásokba. Munkáját az a felismerés vezérelte, hogy az 1956 előtti kommunista kultúrpolitika teljességgel elhibázott volt, amennyiben a művészeti élet vezetéses elven működő irányítására törekedett, és nem számolván az ízlés megosztottságával, a befogadók valódi igényeivel, minden esetben felülről, vagyis csak egy szűk elit és a programadó értelmiség bevonásával az emberek megkérdezése nélkül próbálta meghatározni a néptömegek zenei szükségletét. Magyarországon Losonczy volt az első, aki a Bartók Arrigón két munkatársának, Szabolcsi Bencének és Marotti Jánosnak a személyes támogatását is élvezve empirikus vizsgálódásokat, közvéleménykutatásokat végzett a zenei ízlésről, a zenehallgatási szokásokról. Munkájának alapelve az volt, hogy a témával foglalkozó szakemberek ne felülről és kívülről, hanem lentről és belülről igyekezzenek megérteni a társadalmat. Ezért előbb 1961-ben és 1963-ban a Bartók Archívum megbízásával a Ganz Mába munkásaival a zenehallgatási szokásról végzett felméréseket, majd immár az MTA időközben megalakuló szociológiai osztályának munkatársaként három gyöngyös környéki településén azt elemezte, hogy a falvakban miképpen alakul át a zenetársadalmi funkciója. Rövidesen aztán Losonczy az ekkoriban induló ifjúság és életmódkutatásba is bekapcsolódott, és a területek meghatározó figurájával lépett elő. Zenei tárgyú cikli és két könyve, ez 1969-ben megjelent a zenei élet szociológiája, és az 1974-es zenei ifjúság mozgalom a kultúrpolitika által is hivatkozott, és a zenetudományi szakmát is elismert alapművekké váltak. Egy művek közös jellemzője, hogy a politikai vezetős felelősségre vonása mellett mindenekelőtt a tudomány valóságfeltáró és a társadalmi építkezés segítő funkcióját tartották szem előtt, tárgyilagosságra törekedtek, és aligha nem szándékosan kerülték a marxista filozófia és esztétika szempont rendszerének direkt érvényesítését, a vizsgáltár ideológiai megközelítését. Losonczy minden igyekezetével azon volt, hogy katapultálja magát saját társadalmi és kulturális helyzetének és a belejáró nézetvilágának a kötöttségeiből. Megnyilatkozásaiban mégsem tudott vagy akar teljességgel leszámolni a zenei műfajok részben klasszikus zenei művetségből adódó értékelmű megkülönböztetésével, és az úgynevezett köznapi zene műfajait az esztétikai hierarchia legalsó fokára helyezte. Mindazonáltal komoly lépéseket tett a zene fogalomkörének kitágítása érdekében azzal, hogy rámutatott, sok esetben nem a csodálattárgyát jelentő műlemekek adják a legtöbbet az embereknek, hanem azok a zenék, amelyek, ahogy ő fogalmazott, a mindennapi élet részei. Nem győzte elégszer hangsúlyozni, hogy nem lehet az embereket kizárólag a komoly zene hallgatására szoktatni, és a tudományos vizsgálat során sem elegendő a magasrendű zene iránti kereslet sajátosságaira, illetve a zeneértők befogadói rétegeire koncentrálni. Újszerű módon amellett érvelt, hogy fel kell tárni például annak az okait is, miért mutatkozik tömeges igény arra, hogy valami csak szórakoztasson, vagy hozzásegítsen a mindennapokba való kitöréshez, és hogy a zenei műveltséggel nem rendelkezők választásai döntését is meg kell ismerni. Losonczy egyszerre kívánta vizsgálni tehát az elitkultúra és a tömegkultúra termékeit, és bevallottan azért nyitott a szociológiai megközelítés irányában, mert úgy ítélte meg, idézem, hogy az esztétika nem vesz tudomást az értéktelennek vett alkotásokról, míg ezek az alkotások fontos emberi szükségleteket elégítenek is kérni, ez az idézet. A zenehallgatási, zeneválogatási szokásokra, illetve műfaji preferenciákra fókuszáló első munkája, ugyanakkor még a zenei érdeklődés és műveltség közötti közvetlen összefüggések bizonyítására törekedtek, és párhuzamba állítván a komoly zenekedvel is itt a költészet, irodalom és színház iránti érdeklődéssel, a nemes zene emberek nevelésében betöltött jótékony hatását mutatták ki. Az állampárt és a Kodály zenei nevelési program kultúrpolitikai céljaival is egybevágó efféle megállapításokon túl figyelemre méltó volt viszont annak felismerése, hogy a zenehallgatóknak léteznek olyan csoportjai is, amelyek különböző típusú zenék, például a klasszikus zene és a szórakoztató zene iránt egyszerre érdeklődnek. Jól lehet, egy csoportok létrejöttét lassan céleinte az elhibázott kulturális forradalom melléktermékének tekintette, és ennek az általa eklektikusnak nevezett ízlésnek a kialakulását a tudatos választási készség hiányával indokolta. Komoly eredményként könyvelhetjük el továbbá, a könnyű szórakozást keresünk, illetve a tudomány tudatosan elmélyültebb zenehallgatásra törekvő csoportjai mellett, hogy a könnyű szórakozást keresünk, illetve a tudatosan elmélyültebb zenehallgatásra törekvő csoportjai mellett elemzéseiben megjelent a tartalmas szórakozást kereső rétege is. Miután Losonczy egyetértett azzal a vélekedéssel, hogy a különböző zenetípusok belső lényegi különbségei alapvetően hatással vannak arra, hogy majd melyik társadalmi réteg vagy osztály tulajdonába kerülnek, számára kézenfekvőnek tűnt, hogy a könnyű szórakozásra vágyó tömegekhez a kommersztánc zenét, míg a magasabb művelődéshez a komoly zenét rendelje hozzá. Nehezebb feladatnak tűnt ugyanakkor a harmadik kategória, a tartalmasabb szórakozás zenei megfelelőjének megtalálása. Bocsánat. A nehézség az úgynevezett átmeneti műfajok megnevezésével tűnt a legkönnyebben áthidalhatónak, amelyek kapcsolat jelentenek a könnyű és komoly zené között, és amelyek egyúttal a társadalmi haladást is kifejezhetik. E műfajak egyike volt a jazz, amely az általa e témában gyakran hivatkozott Maróti Jánosnál is fontos szerephez jut majd, és amelyben az állampárt és a kulturális vezetés is potenciált látott annak lehetőségét, hogy ez a zene felhasználhatóvá válik az esztétikai nevelés programjában is, és egyúttal sikeresen eltántorítja a fiatalságot az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő beatzenétől. Losonczy a 60-as évek közepére már átlátta, hogy a jazz állami támogatása épp a remélt hatás ellenkezőjét váltotta ki. A beatet viszont még az 1968-as Magyar Nóta Népda a Jazz és a Közönség című tanulmányában is merőben leegyszerűsített zenének a nyers hangerő és a mindenen előralkodó ritmus műfaját nevezte. Sőt, a Zenei Főség Mozgalom című 1974-es könyvében zenei szempontból ismét a beat és tánczene hasonlóságára hívta fel a figyelmet. Ezt a zenei esztétikai szempontú állásfoglalást azonban alá tudta rendelni a Billy meggyőződésének, hogy semmit nem lehet lenézni, ami millióknak tetszik, és legalább a szociológiai jelentőségét meg kell mutatni azoknak a jelenségeknek, amelyek komoly társadalmi szükségek mutatkozik. A beat Losonczy számára így végül lép egyszerűsége miatt vált társadalmilag értékessé, vagyis azért, mert szerinte se a hallgatót, se a szerzőt nem állítja nehéz feladat elé, így szabadítva fel a zenei alkotást, és így van adva lehetőségét a zenei aktivitás tömegessé válására. Losonczy ezzel először tett fontos megállapításokat az ifjúsági zene legújabb vívmányaival kapcsolatban, bár miután kutatásaiban következetesen a befogadás mozgalmát és a befogadói oldal magatartását elemezte, ez az aktivitás és a beat-tel megjelenő újfajta zeneszerzői attitűd nem kapott munkásságában központi szerepet. A zenei ifjúsági mozgalomban Losonczy végül azért írt egy hosszabb fejezetet, vagy szentelt egy hosszabb fejezetet a 60-as évek elejétől kibontakozó új zenei hullámnak. A fejezet címének viszont a privát szféra diadal címet adta, és abban amellett érvelt, hogy a 40-es évek ifjúsági mozgalmaival ellentétben, amelyben egy politikai mozgalom keresett zenei formát, a beat elsősorban zenei mozgalomnak tekinthető, amely az ifjúság 60-as években már nem létező politikai törekvéseinek helyettesítésére annak pótlékaként jön létre. Mindez az említett könyvről két recenziót is író Maróti János szerint azt sejteti, hogy Losonczy nem szentelt kellő figyelmet a magyar zenei tömegműfajokkal kapcsolatos, nemzedékeken belül megjelenő vagy azokon átfogó problémáknak. Például annak a szembenállásnak, amely a beat commerce változata és a 60-as évek közepén azzal szembeni lázadásként megjelenő politikai tartalommal is rendelkező új amatőr irányzatok, a pole beat, a folk beat és a protest song között figyelhető meg. Hasonlókból tartott a tévesnek Maróti kollégája azon álláspontját, miszerint a beat-zene spontán módon alulról építkezve munkál fel Magyarországon. Ő éppen azt kívánta bebizonyítani, hogy az új zenei hullámnak már eleve a kommercializált formája szivárgott be nyugatról hazánkba, és elsőként csak az imént említett ellenáramlatok mutatták fel annak lehetőségét, hogy idehaza is létezhessen valóban népi jellegű, alulról, vagyis egy tömegek irányához szerveződő mindzenei mozgalom. Maróti ezen megállapításainak és Osoncival szemben megfogalmazott virálatoknak megértéséhez szükségesnek látszik annak az évtizedeken át épített nagyszabású történeti koncepciónak a felvázolása, amely az 1950-es évek végétől kezdődően Maróti teljes tudományos munkásságának alapjához szolgált, és amely bizonyos populáris zenei műfajokat oly jelentőség tett a marxista zenetudományi nemzetközileg is elismert képviselés számára. Mindez azt is jelenti, hogy még a populáris zenekutatás rendszerváltás előtti történetének talán legismertebb az MTA Zenetudományi Intézetének zeneszociológiai osztályát évtizedeken át vezető szakembereknél sem beszélhetünk önálló könyvzenei kutatásokról, minden a témában alkotott művet csak a szóban forgó történeti vizsgálódások egészében nyeri el értelmét, és végső soron szoros összefüggésben áll a szerző művészeti politikai szándékaival is. Zárójelben még itt szeretném megjegyezni, hogy bár történeti vizsgálódásokra hivatkozók, történeti vizsgálódásokként hivatkozók Maróti munkáira, azért a bennünk érvényesülő osztály szempontú megközelítés folyamatosan a társadalmi művészeti jelen, normatív és túlzottan tendenciózus olvasatának veszélyt hordozza magában, ennek ellenére történeti meg fogom nevezni a következőben az ő vizsgálatásait. A korábban a zsdanovizmus lelkes támogatójának bizonyuló és ideológiai elkötelezettségét baloldaliságát 1956 után is megtartó Maróti elsődleges célja a szocialista realizmus megszületéséhez vezető alternatív zenetörténeti út megrajzolása és a szocialista zenekultúra kiépüléséhez szükséges társadalmi, történeti és esztetikai keretrendszer kidolgozása volt. Munkájában így szükségszerűen kitüntetett figyelmet kaptak a hagyományos zenetörténeti kánonból kiszoruló, elsősorban a munkássághoz és a proletáriátushoz köthető zenei műfajok és zenélésítósok. Maróti azt állította, hogy a munkások zenekultúrája az, amely az inközpontoságot kultiváló polgári kultúrában is tovább eltetik a kollektív népi hagyományt, és egészen a szocialista társadalom megszületéséig párhuzamosan fejlődnek a hivatalos, illetve hivatalosan elismert nép- és műzenei jelenségekkel, hogy a szocializmus felépülésével végül feladják az összes olyan ellentétet, amelyek polgári, paraszt és proletár zenei jelenségek között feszülnek, egy új, magasabb minőségű szintézést hozva ezzel létre. A kollektivitás továbbélését azoknak a városi tömegműfajok, városi tömegműfajoknak az átvétele biztosítja elsősorban a proletár művészet számára, amelyek sohasem várhattak a szűkebb értelemben vett folkra részébe, viszont alkalmasak arra, Maróti szerint, hogy a falusi paraszti közösségek kapitalizmusban való háttérbe szorulását, majd felszámolódását követően egy új típusú népi zenekultúra jövőssel létre belőlük. Ezeket a munkás népzenek gyűjtő fogalmaival egybefogott. A társadalom elnyomott, kizsákmányolt rétegei által megalkotott műfajokat és zenési típusokat, Maróti a tömeghasználatú zene szórakozást kikapcsolás szolgáló polgári formáival szemben ellenkulturális célzatú, mozgalmi jellegű művészeti megnyilvánulásoknak tekintette, amelyek fejlődését elsősorban abban érhető tetten, hogy a mindinkább öntudatára épülő és a politikai hatalom megszerzéséért folytatott harcba bekapcsolódó munkások egyre tudatosabban érintkeznek a hivatásos művészettel, és egyfelől kikezdik annak ideeljelentési elszavait, de egyszer s mind sikeresen el is sajátítják belőle mindazt, ami számukra hasznos lehet. A tömegek végül már nem csak parodizálják és utánazzák a magas művészetet, hanem önálló életük is keltik a saját művészetükön. E folyamatokat Maróti konkrét zenei alkotásokban a kompozíciós és előadói technikák szakszerű elemzésével is igyekezett feltárni. A módszertani újítás és a marxista zeneszociológia irányába történő nyitás szellemében ugyanakkor nem csupán külső keretként használta a társadalmi vonatkozásokat a zenei analíziseik elkészítéséhez, hanem direkt megfeleltetéseket keresett a társadalmi és zenei alakzatok között. A közösségű lét lerombolásával, énközpontosággal, a tehetség és kreativitás individualizálásával, szentimentalitással, illetve hamis és kibőrösített lídai hőség eszményvilággal vádol a polgári kultúrának, Margotti gondolkodásában illet a metrikai, ritmikai és hangnemi egyhangúsággal jellemzett lírai dal a legadekváltabb zenei formája. A polgári társadalmat kigúnyuló, annak mítoszai dezillúzionáló, és végül a hamis régi ideálok helyébe új pozitív ideálokat építő kollektív színezetű proletárnépi kultúra zenei megnyilvánulásait ezzel szemben, az együttes zenélés rangjának helyreállításában, a dalszerűség formai és időkereteinek belső dinamizálásában, a hamis illúziók leleplezésében és elidegenítésében, illetve a kanonizált műzenei és népi közösség jelenlegi zenei elemek kombinálásában ismerte fel. Vagyis a hangsúlyeltalanságban, a variatív mikroegységek használatában, a poliritmiában, a politonalitásban, a temperált hangközök közötti senki földje benépesítésében, a modális és pentaton skálák felhasználásában, illetve a kollektív típusok rögtönzési és variálási formulák alkalmazásában. E felsorolás ismét csak azt erősíti meg, hogy Manuti olvasatában a proletárok zenéje nem a hivatalos zenekultúra mellett, attól elszigetelve létezik, hanem mintegy beleköltözik annak már meglévő formájába, és újra termeli ezeket a formákat, mégpedig elsősorban az élő zenélés gyakorlatával, az előadás mód megváltoztatásával. A munkás népzene ezzel tesz lépéseket abba az irányba, hogy majd ne pusztán egy a polgári kapitalista zenekultúra alatt vagy mellett, hanem egy azon túl létező közösségi zenekultúra jöjjön létre. Amíg azonban a munkás népi kultúrát hivatalos kultúrává emelő proletárban nem teszi lehetővé a munkás népzene tömeges elterjedését, ez a fokozatosan önállósodó zenetikus legfeljebb úgy képes kilépni az árnyék létről, ha éppen az történik vele, amit ő tesz a polgári jelenlétű zenével, vagyis hogy valamilyen formában a kapitalista, imperialista viszonyok között felhasználásra, újrahasznosításra kerül. A kapitalizmusban azonban mindent a gazdaság és üzleti érdekek megrendelnek alá Margotti szerint, így a társadalmi gazdasági rendszerben a megmaradás záloga a munkás népzene számára is az lesz, ha üzleti érdek fűződik felhasználásához, vagyis ha a hivatalos zenekultúra valamelyik kiüresedett formájának új tartalmakkal, minőségekkel való megtöltését, egzotizálását, s ezáltal eladhatóvá tételét szolgálja. A 20. században különösen a modern szórakoztatóipar megjelenését követően ezért minden alulról jövő népi kezdeményezés műfaj, ez ő fogalmával a big business áldozatává válik, és szükségszerűen elüzletiesedik, ami az eredeti zenei és tartalmi jellemzők egy részének elvesztésével jár együtt. Viszont a megszelídített, konformizált, domestikált zenék sohasem fogják a tömegek valós igényeit kielégíteni szerinte, és mindig megjelennek olyan új, öntudatos csoportok, akik nem elégszenek meg a passzív zenehallgatással, nem vették alá magukat a kapitalizmus által diktált szabályoknak, és folyamatosan újabb és újabb kezdeményezésekkel az önálló alkotás szándékával állnak elő. Így a modern populáris kultúra egy kétütemű motor módjára kezd működni, a művészeti megújulás és az üzenet mindig lentről indul, amelyet aztán egy fentről az establishment részével történő kiüresítés és kommercializálás követ. A folyamat aztán újraindul az elejéről, a népi alkotókev mindig újabb és újabb zenei formákat hoz létre, és mindig igény tart az önkifejezés új alakzatának megkeresésére. Marotti e sémára építve próbálja meg újra gondolni a 20. századi populári zene teljes történetét, és minden jelentős műfajon belül igyekszik kimutatni a népi indulás és az elkommercializálódás forma és tartalmi nyomait, illetve megnevezni azokat az irányzatokat, amelyek a népi kezdeményezéseket hivatalosan támogató szocialista kultúra ügyét szolgálják. A kitütött új motor működése elsőként a jazz történetében válik számára kimutathatóvá. Az amerikai jazz történetében marxista képviselőjéhez C.B. Finkelsteinhez és Rudy Blashhez kapcsolódva már egy 1961-ben az Életésirodalomban megjelent cikkében, és egy a párt számára 1962-ben a tánczenéről készített beadványában a jazz népzenei eredetéről beszél, azzal egészítve ki a folklorista megközelítés állításait, hogy a jazz zenéje nem egyszerűen népi, hanem proletár népi előzményekre vezethető vissza. az olyan már a korai jazzben és bluesban megjelenő jelenleg formai jelenek, mint az ismétléses variatív építkezés, a blue note, a hangolás polgári belkantóktól eltérő típusai, vagy a dallamok és szövegek közvetlen rögtönzésének gyakorlata, szerintem mind a polgári dal és a néger közösségi művészet találkozásai utalnak. Ezzel az általa népinek nevezett jazzzel állítja majd szemben a műfaj később megjelenő, már elkommercializálódott irányzatait, mint például a swinget vagy a sweet jazz. És ugyanígy jár el az 50-es évek közepétől megjelenő új amatőrzenei mozgalmakkal, vagyis a Dixielanddel, a Skiffle-vel és a Beat-tel kapcsolatban. Rendkívül értékesnek tart minden szervezetön tudatos megmozdulás, az új ifjúsági kultúra saját legitimációjáért folytatott harcait, a fiatalok minden arra vonatkozott öröklését, hogy a maguk zenéjét műveljék, mert ez a fellépés is a hivatalos kultúrával szemben egyre nagyobb erőkkel küzdő munkás kultúra történetével és küzdelmével emlékeztet. Csalódottan veszi viszont tudomásul mindig, ha ezek a mozgalmak kompromisszumot kötnek a szórakoztatóiparral és engedményeket tesznek zenéjük elfogadtatással és piacképesítéttel érdekében, bár úgy véli, hogy a kapitalista viszonyok között nem vezetett más út az ismertséghez. Többek között épp a liverpooli munkáskörnyezetből indult Beatles együttest hozza fel példaként, amely egy a felső 10 000 meg fenntartott hamuli mulatóban egy menedzser segítségével alapozza meg zenei karrierjét. Azt is nehezményezi, hogy a kompromisszumkeresés a beat lényegéhez hozzátartozó elemek megkurtításához vezet, a variatív dallamképzés, az akkordfűzés és a ritmika újdonságai egyre inkább a hangerő puszta fokozásával és a szakadatlan rögtönzés helyett a zenei elemek puszta ismételgetéséből álló építkezéssel párosulnak. Ez a fajta kritika eddig még nem sokban különbözik a jazzzel, jazz újabb ágaival kapcsolatban megfogalmazottaktól. Miközben azonban a 60-as évek jazzzenében Marotti már nem látja a reform, a gyökerekhez való visszakanyarodás lehetőségét, az 1960-as évek derekán a beatlász kellős közepén felbukkan néhány olyan irányzat, amely a beat commerce változatából hamar kiábrándul Marottinak, minden szempontból az ifjúsági kultúra szocialista elvek mentén történő megújulásának lehetőségét ígéri. Ezeket a folk, protesson, folkbeat elnevezésről futó irányzatokat, amelyek olyan nemzetközi képviselői voltak, mint a Marotti által is sokat hivatkozott Pete Seeger, Joan Baez vagy Bob Dylan, politikai elkötelezettségük és a kapitalista társadalommal szemben megfogalmazott nyílt kritikájuk világszerte vonzóvá tette az erősen baloldali szemléletű szakemberek számára. Marotti hamarosan az említett irányzatok első számú hazai támogatójává lépett elő, és a Zenetudományi Intézetben 1969-ben létrejövő zeneszociológiai osztályon is az ezen irányzatokhoz kapcsolódó dokumentumok és hangzóanyagok szisztematikus gyűjtésébe kezdett. Ez a munkásdal kutatással is átfedéseket mutató gyűjtés az 1970-71-ben a magyar jazz korai történetének felkutatásával szintén által megbízott jazz történeti kutatócsoport munkájával egyetemben jól mutatja Marotti szerepét és ösztönzését, illetve közvetlen hatását a magyarországi Papillon Music Studies indulásában. Marotti számára egyértelmű, és mint az eddigiekben igyekeztem vázolni, tudományosan is bizonyított volt, hogy a tömegek művészi megvalósítását, alkotói energiáinak felszabadítását és a zene közkincsé tételét hirdető szocialista kultúrpolitika számára az ideális műfajt valahol a rendszerrel szövegeiben is konform, protesszon és polgit forrásvidékén kell keresni. 1966-tól, amikor a protest irányzatok első amatőr követői Magyarországon is megjelentek és népszerűvé váltak, látszólag minden adottá vált ahhoz, hogy a gitáros énekes fiatalok intézményes felkarolásával a Marotti féle elméletet a gyakorlatban is kamatoztatni lehessen, és egy szocialista állam támogatója legyen egy elvben alulra jövő kezdeményezésnek. Az 1967-ben többek között Marotti kezdeményezésére megrendezett első hazai Polbeat Fesztivál azonban pontosan megmutatta az állami ideológia és a gazdasági érdekek között feszülő súlyos ellentmondásokat, és rávilágított, hogy a kommunisták eredeti művelődési célkitűzésére hivatkozó, meggyőződéses Marotti koncepciója nem találkozik az aktuális hatalmi igényekkel. A fesztivált ugyanis nem a politikailag is motivált amatőrök segítésére használták föl, hanem szinte kizárólag már befutott a hazai zenei infrastruktúrába és intézmény struktúrába beilleszkedő, népszerű beatzenekarokkal töltötték fel a mezőit, azt remélvén, hogy a beat együttesek és a korszak legismertebb és legtöbbet foglalkozott slágerszövő írójától, Esti Istvántól megmentett szövegek, vonzóbbá teszik a műfajt a fiatalok szíves tömegei számára. Miután a fesztivál így sem hozta meg a kívánt sikert, a magyar kulturális vezetés hamar kihátrált a polgár támogatásaiból. Ez a tény és a beattel kapcsolatos hamarosan országos méretűvé váló közéleti viták jó alkalmat szolgáltattak arra, hogy Maróti átfogó kritikát fogalmazva meg a hazai kultúrpolitika és zenei intézményben rendszer visszásságaival és egyre látványosabb profit orientáltságával kapcsolatban. A politikailag lassanként elszigetelődő és a rendszer baloldali ellenzékévé váló Maróti elhibázottnak minősítette a professzionalizmust hozott támogatását, valamint a dilettantizmus és az amatőrizmussal szembeni fellépést, és kifejtette, hogy egy szocialista országtól joggal várható el, hogy felkarolja az alul jövő kezdeményezéseket, sőt az alkotómunka műhelyének létrehozásával támogassa is azokat, és a kommersz irányzatokkal szemben a népirányzatok további is jelentsenek a feltételeket. Álláspontja azzal kapcsolatban sem változott, hogy a jó tömegű fajok nem a kikapcsolódáshoz, a szórakozás megszervezéséhez kellenek, hanem ahhoz, hogy az emberek megszerezzék mindazokat a képességeket, amelyek a teljes emberi kultúra elsajátításához szükséget adnak. És akkor jöjjön az utolsó modell, Vitáli Ivámé. Megalkotói szerint a szocialista művelődés politika és a közművelődés programja összenőzte az úgynevezett generatív zenei készség tanulmányozásra felépített kutatási projektet is, amely Vitáli Iván és fiatal kollégái Léva Júlia és Sárvi Mária. Miközben Losonczy János visszaemlékezései során is megerősítette nekem, hogy a német zeneszociológus Alfons Zimmermann műveinek saját kutatási módszereire gyakorolt hatását, Maróti János imént vázolt elmélete pedig szorosan köthető volt például a nemzetközi munkásnak kutatás néhány kiemelkedő alakjának műveihez, Lloydhoz, Lomaxhoz, Karl Musickihez, addig a Vitáli kör egy teljesen saját fejlesztésű, nemzetközi előzményekkel nem rendelkező elmélettel és módszerrel próbált a populáris zenei jelenségéhez közelíteni. A marxista zenetudomány és zeneszociológia azon alaptételének átvétele, miszerint a zene, mint minden műalkotás, valóság egyfajta tükörképe és mint ilyen lehetőséget ad a társadalomra való visszapillantásra, illetve a társadalomra vonatkozó következtetések levonására, természetesen így is sok vonásában rokonított munkájukat, hasonló tematikájú hazai és külföldi kutatásokkal. Vitáli már a 60-as évek elején és közepén készített művészet-szociológiai írásaiban bírálta Zildermann vagy Hans Engel zenehallgatói csoportokra és a három zenei viselkedés típusra, az alkotó befogadó közvetítő viselkedés típusokra vonatkozó analízisét, mert úgy ítélte meg, hogy azok az alkotókat csak a zenéhez értő kevesekkel, a zeneszerzőkkel azonosítják, miközben a nagy néptömegek számára kizárólag a fogyasztó kategóriáját tartják fel. Így viszont ezek az elemzések éppen a tömegek alkotókészségének létezését vonták kétségbe, és nem számoltak azzal, hogy bizonyos helyzetekben a zseni is csak egy művelvező, és ahogy Vitáli fogalmazott, hogy a helyzet fordítva is igaz lehet, vagyis hogy minden ember alkalmas lehet a zenei alkotás létre. Vitáli éppen ezért azt nevezi a marxista zeneszociológia egyik legfontosabb feladatának, hogy kiderítse az emberek alkotókészségének fejlődésében milyen történelmi és társadalmi szintek figyelhetőek meg. Az általa vezetett munkacsoport egy 1967-től 1970-ig tartó három éves elméleti előkészítés követően el is kezdte felmérni ezeket a szinteket, és arra a következtetésre jutott, hogy amiképp a művészi visszatükröződés úgy, az alkotó készség is különböző strukturálisan is eltérő fokozatokra osztható. Két fokozatot igyekeztek egymásra elkülöníteni, a kreatív és a generatív fokozat. Az előbbit a képzett zeneszerzőkhöz rendelték hozzá, akik az általuk ismert szabályok tudatos felhasználásával dolgoznak, és így lezárt, rögzített műveket hoznak létre. A generatív készség viszont a zenei elemek és szabályok ösztönös, variatív alkalmazásának jelenségével kapcsolták össze, aminek eredményeképpen nem változhatatlan műalkotások, hanem inkább egy meghatározott prototípus, modell újabb és újabb variációk jönnek létre. Az ilyen jellegű alkotás történelmi formája lenne a népzene, amelynek helyét a jelenben, az akkor jelenben a közhasználatú populáris zene újabb formái veszik át. Vitányék a generativitás fogalmát a kortárs amerikai nyelvész és nyelvfilozófus Noam Chomsky korszakos elméletében kölcsönözték. Chomsky azt állította, hogy a nyelvtan olyan szabályrendszer, amely meghatározza és létrehozza az adott nyelvben lehetséges, nyelvtanulnak helyes mondatok körét. Chomsky megkülönbözteti a nyelv felszíni és mély struktúráját. A mély struktúra a nyelv alapja, amely bizonyos transformációs szabályok segítségével létrehozza a felszíni struktúrát, azaz a nyelvi megnyilvánulásokat. A nyelvi kompetencia, a nyelv használatának képessége, minden ember beleszületett tulajdonsága, tehát már a nyelv tanulása előtt megtalálható. Ezek olyan általános struktúrák, amelyek az egyes nyelvekben közösek, vagyis egy univerzális grammatika létére utalnak. Chomsky álláspontja szerint a szabályrendszer ismerő minden emberben ott van a végtelen számú mondat létrehozásának és megértésének a képessége. A nevéhez köthető generatív grammatika egyik legfontosabb célkitűzése az volt, hogy olyan mondatelemzési eszköztárat nyújtson, amely figyelembe veszi a mögöttes struktúrális szintet is. Vitányék Chomsky koncepciója mellett Max Weber és a Weber továbbvonuló Kurt Blaupoff szociológiai elméletére támaszkodtak, amely szerint a zeneműveket ugye a zeneszerzők alkotják, a művek alapjához szolgáló zenei szerkezetek, illetve hangrendszerek azonban nem vezethetőek le pusztán természettudományos elvekből, mert egyben történelmi, társadalmi produktumok is, amelyek a nyelvhez hasonlóan viselkednek. A zeneszerzők ezt a nyelvet legfeljebb alakítani tudják, de nem ők hozzák létre azt, hanem a közös szabályokban időnként megegyező társadalom. A Sárgi Mária e témába vágó kandidátusi disszertációjához készített opponensi bírálatában Újfalusi József joggal hívja föl ennek az elvonulásnak a Szabolcsi Bence zenei köznyelvről szóló, szintén ugyanebben az időben megalkotott értekezésének való hasonlósága. Szabolcsi megfogalmazásában a zenei köznyelv nem más, idézem, mint az a talaj, az az atmoszféra, amely a zenei alkotást körülveszi. Az az életelem, amely a nagyot a kicsinnyel, az egyszer valóta mindig jelen valóval, az egyénit az általánossal, sokszor az egyetemessel, a személyest a személytelennel kovácsolja össze. Szorosabban fogalmazva, zenei köznyelvnek nevezném azt a közhasználatú, tehát többé-kevésbé széles körben értető zenestílust, azt a fluidumot, mely a nagyművet és a középső átlagos, a névtelen műveket kortársakként közös jelrendszerben egyesíti, eddig az idézet. Később aztán Szabolcsi rávilágít, hogy a középműveket azt különbözteti meg elsősorban a nagyművektől, hogy a zenei köznyelv csak egyszerűen van jelen bennük, a nagyművekben viszont összesűrűsödik, sújt és értelmet kap, megnő vagy kitágul. Szabolcsinál egyértelműnek tűnik a felosztás a középszerű alkotásokat, a többiekkel sodróló életüket különösebb aktivitás nélkül jövő, máskor egyenesen passzívnak nevezett egyszerű több emberek hozzák létre, míg a köznyelv gazdagítására, bővítésére elsősorban a nagy zeneszerzők képesek. Bár a kreatív és generatív alkotós készség kategóriájának bevezetésével a Vitányi kör is utalt arra, hogy a hangrendszerek felhasználásának különböző módjai léteznek, azonban azt is hangsúlyozta egyúttal, hogy a két kategória között alapvetően csak fokozatbeli különbség létezik. A mindenkiben meglévő generatív képessége a kreativitás előszobáját jelentik, így a tömegek magasabb zenei fokra létetéséhez aligha elegendő csupán zenei ismereteket nyújtani, hanem a képességek folyamatos fejlesztésére is gondot kell fordítani. Állításukat elő felhívásra jelentkező egyetemistákon, majd jóval szélesebb körben a társadalom minden rétegére kiterjedő, speciálisan erre a célra kifejlesztett vizsgálatokkal kívánták igazolni. A legnagyobb ilyen jellegű vizsgálatokat több mint 120 emberen végezték, a falusi embertől a munkáson át az értelmiségéig, a zeneileg képzetlen kisiskolástól a zeneakadémiai növendékig. A résztvevőknek a Petőfi falu végén Adi a Krisztusok mártírja, József Attila Óda című versének egy-egy megadott szakaszára, egy slágerszövegre, majd egy egyszerű és egy Bartókinak nevezett akkordsorra kellett improvizálniuk. A rögtönzéseket aztán a kutatók lejegyezték és mi jellemzésnek vetették alá, és az eredményeket a az eredmények összesítését követően megpróbálták azokat a zenei műfajokat, stílusokat feltérképezni, amelyek zenei struktúrái a legnagyobb mértékben fedésben állnak az emberek spontán zenei megnyilvánulásaiban, improvizációiban leggyakrabban felbukkanó struktúrákkal. A rendkívül szerteágazó, több kötetet megtöltő elemzések átfogó bemutatására nincs most lehetőség, ezért elhelyezzük a munkáknak a populáris zene megítélése szempontjából is fontos állításait, megállapításait emelném ki röviden. Ezek egyike annak kimondása, hogy a zeneművészeti iskolát végzettek, aktív alkotói improvizációs képességei nem feltétlenül voltak fejlettebbek a képzetleneknél, a másik az alkotói és befogadói magatartás közötti korrelációkra vonatkozott. Arra jutottak ugyanis, hogy abból, hogy az emberek miként improvizálnak, a zenei köznyelv mely elemeit hívják elő az aktív zenélés során, a befogadói attitűdjükre nézvést is következtetni lehet. Minden elemzés azt igazolja számukra, hogy másképp hallgatjuk azt a zenét, amelynek előállítási szabályait magunk is alkalmazni, bizonyos nyelvelemeit magunk is mozgósítani tudjuk, az idegen elemekre épülő zene viszont jó rész követhetetlenné válik számunkra. A generativitás kutatói szerint a populáris zenei műfajok népszerűségének kulcsa éppen az, hogy a hétköznapi emberek által is ismert zenei nyelven, köznyelven képesek megszólalni. A beat zene azonban új minőséget képvisel a populáris zenén belül, és többet kínál a hagyományos lágernél, mert művelői, a műfaj hallgatói kedvelői közül kerülnek ki. A beatnek azért lehet szerepe a generatív képességek fejlesztésében, sőt a magyar társadalom, főleg az ifjúság művelődésében is, mert tömegesen rá tudja venni a fiatalokat az aktív zenélésre, de fogyasztása, befogadása is fejleszt, a zene megértését a hallás is tanulmányozza. E lehetőség miatt, vagyis azért, hogy a zenészség milyen őrzött tartalékai ne vesztenek ki a népesség csoportjaiból, még az is felvetődött, hogy a generatív képességek fejlesztését és a populáris zenét építsék be az iskolai énekzene tanításba, és hasznosítsák a magyar zenepedagógiai más szintjein is. Az ilyen irányú változtatások szükségességére a Sági Mária már említett disszertációjához írt operánsi véleményében, a komoly szaktékenyének számító Újfalusi József is utalt azzal, hogy sok szempontból elszigeteltnek minősítette a magyar zeneoktatást. Más kérdés, hogy a javaslatból a gyakorlatban végül semmi sem lett. Amellett, hogy Vitányi koncepcióját, torzításai és tendenciózussága miatt a műveletés kutatásban érdekelt szakemberek részéről jóval érte több kritika, a felvetés sikertelenségének oka a politika és tudomány közti kötelékek fokozatos meglazulásában is keresendő. Tulajdonképpen a generatív zenei készségek vizsgálata tekintető az utolsó olyan populáris zenei fókuszú nagyszabású magyarországi kutatásnak, amelyet elsődlegesen kultúrpolitikai célok motiváltak. Eközben viszont már szárnyait bontogatta a Popular Music Studies második hazai generációja, ez a például Szemere Anna vagy Szemerényi Erzsébet által képviselő generáció, már kevésbé volt értékelt a kultúrpolitika által használható átfogó elméletek létrehozásában, és inkább már szűkebb témák, például az alternatív zene, a jazz, a new wave, az operett szakszerű feldolgozására koncentrált. A két generáció közötti töréspont most a populáris zenei kutatások újraindulásával látható csak igazán, hiszen a kezdetek mostanra szinte teljesen feledésbe merültek, a fiatalabbak műveit viszont ma is intenzíven használják a korszakkal foglalkozó szakemberek, és az ismeretterjesztő munkák szerzői is gyakran támaszkodnak rájuk. Köszönöm szépen!